Sziasztok! Ez itt a Freelancer Frekvencia, a szabadúszók podcastje. Olyan emberekkel, életutakkal és vállalkozói sztorikkal találkozhattok, akik a 9-től 5-ig tartó alkalmazott életéhez a helyfüggetlen munkavégzést választották. Én, Cseh András leszek a kalauzotok ebben a helyfüggetlen világban. Kezdjük is el!
A szabadúszók podcastje.
Vendégünk Csapó és dokumentumfilmes, a Navigator brand megalapítója, ami megtalálható Facebookon, Instagramon és YouTube-on. Szia Andris, üdvözöllek a műsorban!
Szia Andris, köszönöm a meghívást!
Ugye jól tudom, életed során sikerült olyan emberekkel találkozni, mint Tom Hanks, Mila Kunis, vagy ne felejtsük el James Cashdopolt, a Birdman és a Django producerét.
Igen, de azért ezt egyből hozzá is szegezném, hogy bár szakmabeli emberek, de azért nem olyan közegben találkoztam velük, hogy konkrétan együtt dolgoztunk, hanem egy nagy produkción belül én egy nagyon pici homokszem voltam általában. Tehát a Tom Hanks és Mila Kunis esetében én egy háttérszínész voltam különböző nagy hollywoodi produkciókban. Értsd ez alatt azt a magyar kisember kispénzért áll valahol egy filmdíszletben. Mondjuk Mila Kunis esetében ez egy olyan sztori volt, hogy a Budapesten forgattunk egy gyönyörű helyszínen, itt az Andrássy úton, ez a nem párizsi udvar, de ott is egy párizsi kávézó.
Igen.
És ott körülbelül hatan voltunk a jelenetben Mila Kunisszal, aki egy lövöldözésből menekült éppen ki a kávézóban, és ez egy nagyon emlékezetes pillanat volt, mert Mila Kunis körülbelül 2 centire állt meg tőlem, és majdnem belém ütközött. Én ennek nagyon, nagyon örültem volna, hogy ez egy tényleges találkozás.
Tehát a szemkontaktus az majdnem megvolt.
Így van. Már az elnézés kérés is megvolt egymástól, de nem mondhatom el, hogy hozzám jött Mila Kunis, de nagyon közel volt hozzá. Illetve Tom Hanks-el pedig az Inferno forgatásán találkoztam, és ott voltunk együtt egy díszletben 3 napon keresztül, ami nagyon kedves volt, nagyon aranyos volt mindenkivel, szóval egy meglehetősen jó találkozás volt. Hát James-szel pedig nem csak én, hanem te is találkoztál, hiszen együtt voltunk most a Nomad Cruise-on a hajón, ahol előadást tartott, és őt kellett nekem bentse végre kapni, és az ő vele készített interjút kellett nekem dokumentálnom, ami egy nagyon jó és egyben nagyon stresszes feladat, hiszen egy olyan embert fölvenni kamerára, aki együtt dolgozott Leonardo DiCaprioval, Tarantinoval és egyéb nagy ágyukkal, azért mégiscsak feszülté teszi az ember, de nagyon örültem, miután ezt a lehetőséget megkaptam.
Említetted ugye itt a Nomad Cruise-t, és hogy ezt az egészet kellett dokumentálnod. Hogy lesz az ember dokumentumfilmes, vagy mi az a pont, amikor reggel fölkelsz, belenézel a távolba, és azt mondod, én dokumentumfilmes akarok lenni?
Hát nem nagyon van ilyen pont az ember életében, szerintem ezt a hallgatók is sejthetik. Ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. Nagyon sok hullámvölgyel, nagyon sok nehézséggel, izzadsággal és persze sikerekkel együtt. Alapvetően azt tudni kell, hogy én egész életemben nagyon vonzódtam a természet iránt, illetve a távoli kultúrák iránt. Tehát én amikor még gyerek voltam és nem volt lehetőségem megnézni a távol lévő dolgokat, akkor azt összegyűjtöttem a szobámba, és egy nagy terrárium dzsungel volt az egész szobám, a leguánoktól kezdve kameleonokon át, húsevő növény természetésen keresztül minden volt. Tehát volt egy időszak, amikor több ezer húsevő növény volt a szobámban, nem volt ajánlatos belépni. Szóval igaziból nekem ez az egész életemet átfonja, és nagyon szerencsés vagyok, hiszen egy olyan családba születhettem bele, ahol nagyon fontos volt mindig a világnak a megismerése, a különböző kultúráknak a megismerése. Édesapámnak és édesanyámnak mindig fontos volt az, hogy mi igaz nem éltünk soha olyan óriási lábon, de arra mindig volt pénz, hogy el tudjunk menni különböző országokba és utazni tudjunk. És tényleg már egész gyerekkoromat átkísérte az, hogy megismertem különböző kultúrákat, először a közeli, aztán pedig egyre messzebb és messzebb. Az első nagy kirohanásom az Indonéziába történt.
Hát ez elég nagy kirohanás, igen. Tehát az nem itt van.
Igen, hát és ez tipikusan ez a... Szerintem minden magyar fiatalnak van egy ilyen, na most mit kezdjek a diplomámmal időszak, amikor úgy rájön, hogy igaziból kell a papír, de nem kell a papír, és hogy miért is fecöltem bele 5 évet a természettudományok tanulásába, amikor igaziból nem pontosan azt szeretném csinálni, amit ezzel a papírral lehet, mert én papíron a BSC szerint én alkalmazott környezetkutató vagyok. Na most nem sokat kutattam a környezetet alkalmazottként, ezt így előre leszögezném, viszont megvolt már ekkor is a természetnek a szeretet, és nem véletlen választottam ezt az útvonalat, de ott álltam a kis papírommal a kezembe, hogy tök jó, van nem tudom, pár nemzeti park, ahova el tudnék menni, és akkor járőrözni és nézni, hogy visszajött-e a gólya, és hány fiókája van egész évben, és nekem ez nem volt egy járható út, vagy legalábbis én ebben nem láttam perspektívát, és ezért is mentem ki Indonéziába, mert kint élt egy barátom, aki egy Dharma Sisva nevű ösztöndíjjal volt kint egy évet. Ő Jáván élt, ez egy muszlim sziget, ez Balitól nyugatra található, az egyik legnagyobb sziget Indonéziában, és ott Yogyakartába költöztem ki 2 hónapra az ő vendéglátásában. És igazából, amikor kinn éltem, akkor jöttem rá, hogy nekem ez mekkora párfordulás így az életemben, és láttam az ott élő embereket, hogy milyen szegénységben, de milyen boldogságban élnek. És ez volt nagyjából az a pont, ami vegyítve azzal a természeti kincsek halmazával, ami ott megtalálható, és az életnek az egyszerűségével, ez volt az a pont, ami megalapította a fejemben azt a gondolatot, hogy nekem ezt dokumentálnom kéne valamilyen szempontból. És hát nálam volt a nővérem 20 000 forintos kis kamerája, amit még kölcsönkértem, ezúttal is köszönöm szépen, amivel silányabb képeket csináltam, ami persze anyukámnak nagyon tetszett, meg a közeli barátaimnak. Én mai napig visszaemlékszem, hogy órás bemutatókat tartottam, és én azt hittem, hogy ezek ilyen nagyjó szintű anyagok. Természetesen most már inkább letagadom őket, de mondjuk ez jól mutatja, hogy valahol el kell kezdeni ezt az egész dolgot. És amikor visszajöttem, akkor elhatároztam, hogy ezzel kicsit professzionálisabb szinten kéne foglalkozni, és beiratkoztam az ELTE-nek a tudományi kommunikáció a természettudományokban mester szakára, ahol pedig elég komoly szakemberek tanították meg nekem a tudomány kommunikációnak különböző szegleteit. Tehát én tanultam újságírást, fotózást és dokumentumfilmezést. Én végül média szakirányon végeztem, tehát ott főleg a dokumentumfilmezést tanultam, és ott a diploma munkám, ez a húsevő növényekről szóló 25 perces dokumentumfilm, ami most már a YouTube-on elérte a 20 000 megtekintést, aminek nagyon örülök. És igazából ez alapította meg bennem azt a gondolatot, hogy hát igazából ezt így lehetne csinálni. És természetesen az ember, amikor itt elindul, akkor ez még egy nagyon kinkeserves és párizsi zsíros kenyérrel, és mész az álmaid után. Nagyon sok lemondással jár, nagyon sok tanulással jár, nagyon sok gyakorlással jár, de én mai napig azt tartom, hogyha valakinek van egy olyan álma, ami már gyerekkora óta elkíséri, akkor valószínűleg azzal kell foglalkoznod. Ha még visszajelzéseket is kapsz, méghozzá releváns emberektől, hogy te ezt jól csinálod, akkor előbb-utóbb abból sikerek lesznek, és utána pedig előbb-utóbb megélhetéssé tudod alakítani, hogyha okos vagy, illetve hogyha olyan megfelelő kapcsolati tőkékkel rendelkezel.
Hogy jöttek az első munkák, megbízások, vagy úgy megvolt a papír, megvolt az álom, megvolt a nincs, mit kell csinálni, volt egy szupportáló háttér. Mi volt a next step?
A next step az igaziból az volt, hogy legyen valamilyen szintű biztonsági tőkém, ameddig tudom, hogy ez nem indul be. Mert azért ez sajnos nem úgy működik, hogy egyik pillanatra a másikra, hanem ebben nekem évek munkája van, lassan 5 év munkája van benne, és most kezd nyereségessé válni ez az egész. Ha az egész 5 évet veszünk, még mindig nem nyereséges, de most már van egy olyan tendencia, ami biztossá tesz meg azért értek már olyan szakmai sikerek, ami ha pénzt nem is számítjuk, már azért megérte. Tehát az nekem alapvetően egy nagyon nagy mankó. Ez úgy működött, hogy miután én lediplomáztam, kerestem egy ösztöndíjat, a Dharma Sisva nevű ösztöndíjat én is megpályáztam, és ez lehetővé tette, hogy én visszamegyek Indonéziába, ahol nagyon olcsó az élet, viszont kapok ösztöndíjat, tehát pont meg tudtam élni egy ilyen kis 15 négyzetméteres szobakonyhát, képzelj el, ott laktam. Tehát, hogy van ez a Bali kép, amivel mindenki benne van, hogy nagy villág, koktél, nem tudom micsoda.
Pálmafák, tengerpart, óriás hinták.
Igen, és én ide ki is jártam. Mondjuk az óriás hintásokat én mindig kirögtem, hogy 20 dollárt fizetni egy óriás hintáért. Főleg úgy, hogy a sziget másik oldalán van 1 dollárért, de ezt senki nem tudja. De a lényeg, hogy nagyon kis foci kis pénzből én Balin éltem egy évet, és így megtudtam, igaziból bele tudtam kóstolni a nagyon high life-ba, ami nagyjából mindenkinek az álma, hogy úristen, Balin éljek egy évet. Viszont én kevesebbet költöttem, mint Magyarországon egy hónapban. És ezt nagyon kevesen tudják, hogy Balin nagyon olcsó meg lehet oltani az életet. Tehát tényleg nekem 35 000 forint volt havonta az albérletem. Jó, meg még a gázrezsó 2000 forint, ezen ki volt a kertben. Tehát tényleg úgy kell elképzelni, hogy egy nagyon alacsony életszínvonalon, de ott igaziból én azt akartam megtapasztalni, ahogy a helyek vannak. Én nyelvet tanultam és kultúrát az egyetemen, tehát nekem ez kicsit célom is volt, hogy én nem ott a digitális nomádos, csángus palacsintát reggelizünk helyszíneken éltem, hanem Denpasarban, a fővárosban, ahol nagyjából csak indonézek laknak, illetve a legtöbbje balinész természetesen. És igaziból ott úgy egy ilyen két laki életet tudtam élni. Sose akartam én ezt hamisan kommunikálni, mégis nagyon nehéz hitelesen lekommunikálni. Tehát igaziból a mai napig még vannak ilyen korrekcióim, ha valakivel beszélgetek, hogy most én hogyan is éltem ott meg, mi történt. Tehát ez már egy másik kérdéskör, de nagyon nehéz jól kommunikálni egy ilyet. De ez is egy része annak, hogy felépítettem egy brandet. A navigátort, az nagyjából ott kezdett el kicsúcsosodni. Tehát ott elkezdtem a videókat megcsinálni, teljesen saját örömömre, meg segítő szándékkal. Tehát igaziból ez úgy indult el, hogy csinálom, mert szeretem, és tudtam, hogy ez gyakorlás, meg egy idő után referencia, meg egy idő után kiépül belőle egy brand. És ennek a kicsúcsosodása pedig az volt, hogy két másik társammal, 37 tával és Mátai Andrással csináltunk egy négy részes indonéziáról szóló dokumentumfilm sorozatot, az Indonézia négy arcát.
Pont ezt akartam kérdezni, tehát akkor te itt már aktívan dokumentáltál mindent, ami ebbe az egy évbe belefért.
Igen, tehát hogy ez már egybe volt fonva azzal is, hogy én kint élek, meg videókat csinálok, meg tanulok, de folyamatosan dolgoztunk azon, hogy ez a dokumentumfilm ez létrejöhessen. Tehát már elkezdtük a szponzorok szerzését, elkezdtük a tévével a tárgyalásokat, elkezdtük az anyagokat összegyűjteni, az, hogy milyen törzseket látogassunk, meg hol látogassuk, meg hogy kivitelezhető, összeraktunk egy költségvetést, kiszámoltuk, hogy ez hogy éri meg. Igen, tehát ott már rengeteg munka volt ebben.
Azért ez elég nagy ugrás így első projektnek, nem? Tehát egyből a szponzorokat keresni, tévékkel tárgyalni, költségvetést írni.
Igen, ez igazából egy utólag visszanézve, néha én is csodálkozom, hogy ez így összejött, mert kevesen mondhatják el, hogy a második produkciója az már a tévébe ment, és ezért nagyon hálás vagyok. Kicsit jókor voltam, jó helyen, jó emberek között. Azt már most tudom mondani bárkinek, aki a szakmában van, hogy érdemes nagy dolgokat megálmodni már az elején, de érdemes csapatot gyűjteni magad köré. Tehát az egy nagyon nagy tanulság, hogyha az ember, tehát az időben rájössz arra, hogy nem értesz mindenhez, az nagyon megkönnyíti a dolgodat. Azt kell megtanulnod, hogy miben vagy nagyon jó, vagy mi az, amiben tényleg szakértő vagy, és utána pedig lehetőleg egy olyan csapattal együtt dolgozni, akivel megbíztok egymásba, szeretitek is egymást, mármint hogy tényleg egy olyan közeg van, ahol jó dolgozni, és kiegészítitek egymást. Nekem ez volt a nagy mázlim, hogy én nem vagyok egy nagyon szervezős típus, tehát én nem szeretek szponzorokkal tárgyalgatni, én nem szeretek időpontokat egyeztetni, nekem ez nem az én világom, viszont az András meg projektmenedzser a Walt Disney-nél, tehát neki ez a kis ujjába volt, illetve a Rita pedig utakat szervezett Indonéziában. Tehát igazából egy olyan hármas csapatot tudtunk összerakni, ami teljes mértékben kiegyensúlyozta ezt a projektet, és szerintem ez az egyik ilyen nagyon nagy ereje ennek, hogy miért tudott ez létrejönni, hogy mindenki oda tette magát, ahova kellett.
Tehát akkor mindenképpen kell egy csapat, hogyha egyedül nem vagy elég jó?
Nem is arról van szó, hogy nem vagy elég jó, mert mondjuk...
Vannak, egyszerűbb, nem?
Hát vannak ennek ilyen fizikai korlátai, és egyrészt, tehát hogy nem lehetsz egyszerre operatőr meg főszereplő. Lehetsz egy vlogban, de ha te ezt professzionális szinten akarod csinálni, TV minőségben, akkor nem tudsz egyszerre fókuszt állítani, figyelni a hangot, ott lenni teljes mértékben úgy, hogy érted, hogy mi történik, mellett elintézni mindent, vigyázni a cuccokra, csekkolni a listát, hogy mit mondtál el, mit nem mondtál el, a forgatókönyvet vinni magaddal, a szállásokat szervezni. Tehát, hogy más az, hogyha én elmegyek, mondjuk most voltunk Brazíliában, és persze csináltam egy-két vlogot, ami tök jó a YouTube csatornára, meg informatív, meg persze most már egyre szebb és szebb részek sikerülnek, ahogy az ember fejlődik, de tök más, hogyha egy ekkora volumenű dolog van a nyakadban, mert ez több embert kíván, és ez nem három embert kívánna alapvetőleg, hanem mondjuk 13-at. Tehát azért nekem volt olyan az egyik indonéz részt, amit a Tora Jacknál forgattunk, ott volt a Discovery Channel. De most a Discovery Channelnél körülbelül 15 ember rohant, óriási steadicamekkel, volt három gimbalos, három drónos, külön vágó, rendező, a helyszínen futottak monitorokkal, tehát hogy Discovery Channel.
Igen,
tehát,
Discovery Channel.
Valószínűleg az ő büdzséjük az egy ilyen, nem tudom, ezerszerese volt a miénknek, ha nem több. De ez így van rendjén, tehát hogy igaziból fokozatosan kell megtanulni mindent. Én mai napig nagy előnyömnek tartom azt, hogy én már kicsit minden voltam. Voltam vágó is, operatőr is, rendező is, producer is, tehát mindenbe belekóstol, statiszta is.
Van rálátásod?
Van rálátásom elég sok mindenre, és ezért a saját projektjeimbe, amire majd rátérhetünk, jól tudom összegerebjézni azokat a dolgokat, amik szerintem hasznosak, és jól tudom irányítani benne az embereket.
Elkészült az Indonézia négy arca. Mi történt utána?
Igen, hát igaziból ennek a sorozatnak már lassan egy éve, hogy elkészült. Ez azóta megy az Ozon TV műsorán, illetve online is elérhető. És hát nem álltunk meg, hiszen Andrással és a kedvesével Kingával most forgattunk Thaiföldön két filmet. Az egyiket azt Észak-Thaiföldnek a kulturális világáról, a másikat pedig hát az elefánt turizmusról, ami egy eléggé kacifántos és necces kérdéskör.
Ez érdekel. Mi a kacifántos és mi a necces az elefánt turizmusban?
Hát igaziból én úgy jövök, hogy kacifántos megérteni és necces felvenni sok esetben. Tehát azért tudni kell, hogy itt Thaiföld az egy alkotmányos monarchia, tehát elvileg egy királyság, gyakorlatilag egy katonai diktatúra. Tehát itt minden érdek előbb vagy utóbb a katonasághoz köthető. Minden papírozást ők intéznek, minden pénzügy az rajtuk megy keresztül. És hát az elefánt turizmus az egyik legjövedelmezőbb turisztikai ágazat Thaiföldön. Ezért ők nagyon nem szeretnék, hogy egy-két dolog kiderüljön, illetve hogy egy-két dolog megbojduljon. Ennek ellenére szerencsére már van változás, és az ilyen klasszikus elefántlovaglós, cirkuszos, fest az elefánt, és focizik, és nem jó az elefántnak, mondjuk ki, meg le van láncolva, megverik. Ez kezd megváltozni, és Észak-Thaiföldön már van egy-két etikus park, akik tényleg etikusak, és ezekről a parkokról, akik nem etikusan tartják, kimentik az elefántokat, és egy nagy kvázi szafariban tartják őket, és a turistának úgy van lehetősége kapcsolódni hozzájuk, hogy mondjuk megeteti az elefántokat, megfürdeti az elefántokat, tanul az elefántról, és különböző programokban vesz részt. Na most ezen belül is vannak még trükkös dolgok, mert vannak olyan parkok, amik csak a pénzszagát érzik, és úgy tesznek, mintha etikusak lennének. Ezt már sokkal nehezebben lehet kiszűrni, és sokkal több időt igényel, hogy erre rájöjjön az ember. És mi az egy órás filmünkben ezt boncolgatjuk igaziból, hogy ez hogy alakul át, mennyire vannak ennek szintjei, egy odautazó ember támogassa-e, ne támogassa, vissza lehet-e engedni őket a természetben, nem lehet, különböző kérdéskörei vannak ennek. Nem egy egyszerű dolog ez, de ez is egy olyan téma, ami egy szerelemprojekt, és hála Istennek most már egyre több szponzorunk van, és egyre több anyagi támogatást is kaptunk, bár azért még, ez még mindig zsebben nyúlós, de ez már valószínűleg visszahozza a beletett energiákat.
És hol tart a film? Tehát mondtad, hogy leforgattátok, és most?
A film ott tart, hogy megvan az első vágat, ez úgy néz ki, hogy ilyenkor elhisszük, hogy kész, és kiküldjük hozzáértő szakembereknek, akik még megkritizálják, és mi ezeket a kritikákat és feedbackeket feldolgozva még megcsináljuk a végső változtatásokat. A filmnek a premierje valószínűleg januárban lesz, a Lourdes moziban szoktuk megtartani ezeket a filmvetítéseket, utána pedig még hát a tévében lesznek tárgyalások, illetve valószínűleg online lesz majd elérhető még. De bízunk benne, hogy ez minél több emberhez eljut, mert tényleg egy üzenetet hordoz, tehát nekünk az a cél, hogy minél több ember lássa, minél több ember átgondolja ezt, mert ez nagyon fontos kérdéskör.
Említetted, hogy ez is egy szerelemprojekt volt. Ugye jelen helyzetben hogy tudod finanszírozni a szerelemprojekteket, illetve mik azok, amikkel a hétköznapi dolgaidat el tudod?
Hát igen, ez egy másik kérdéskör. Én úgy vagyok vele, hogy nekem az az ideális élet, hogyha egy fenntartható arányt tudok létrehozni a saját pénzügyi életem, és tehát hogy a maszek munkáim, mondjuk így, a szerelem projektjeim és az egyéb között, mert azért tartok előadásokat is, illetve van egy-két más olyan utazós tartalom meg fórum, ami egy kicsit különvágett az egésztől, de a lényeg, hogy én fél éve indítottam el a vállalkozásomat komolyabban, és különböző cégeknek csinálok imás filmeket, illetve fotózásokat. Tehát igaziból azt mondanám, hogy ez ilyen 33-33-33 százalékban van, és a maradék 1%-ban pihenek.
Tehát a work-life balance, az mondhatjuk úgy, hogy egyharmad-egyharmad, és amúgy tökéletes.
Azt mondanám, hogy ez így hosszú távon nagyjából így néz ki. Rövid távon általában úgy néz ki, hogy amikor egy projekt van, akkor azon van 80% hangsúly. És akkor abba belehalok, de utána megjön egy másik, és akkor az meg felváltja. És igaziból ez jó is, mert nagyon sok olyan kollégát ismerek, akik mondjuk esküvő videóznak, amit én az életben nem tudnék valószínűleg csinálni, és azt látom, hogy már a 10. esküvőnél rühellik a párt, az esküvőt, a kaját, a kisgrófó összes zenéjét, és így tényleg meghalnak a végére. Tehát nekem ilyen szempontból is nagyon szerencsés, hogy nagyon érdekes projektek találnak meg, általában olyan projektek, amik utazással járnak. Tehát most, ha csak ezt az évet veszem, voltam Tájföldön, Ausztriában, Zöldfoki-szigeteken, Kanári-szigeteken, Brazíliában, Spanyolországban, Csehországban. Tehát mondhatom, hogy ez egy elég sok embernek álom, amit mondhatok, hogy ez bárki, akinek álom, az ne csak álom legyen, mert meg lehet csinálni. Még úgyis, hogyha a nővérednek a kameráját kéred kölcsön az elején.
Igen, ez a munkarend, ez eléggé zsúfolt és szoros, hogy úgy fogalmazzunk. Emellett, vagy ezek által milyen aktív projektjeid vannak most, illetve hol lehet téged megtalálni, tartasz előadásokat, említetted, hogy nagyon sok utazással kapcsolatos fórum van, illetve meetup, ahol képviselteted Igen. magad, illetve meghívnak.
Igen, hát most igazi, nekem van egy alap ilyen, hát nem, mondjuk úgy, hogy brandem a Navigátor, és ez megtalálható a YouTube-on, tehát ott, mint Navigátor YouTube csatorna, az Instagramon, mint Navigátor Travel Photography, és a Facebookon, mint Navigátor Facebook csoport. Itt általában utazással kapcsolatos tartalmakat szoktam megosztani. Ezen kívül meg lehet találni különböző rendezvényeken. Most mondjuk a következő az az üzlet és utazás lesz, amit a Dalos Zoltán szervezésein belül szokott megalapulni. Ezt a jól tudom, január 14-én lesz a Lourdi házban, illetve majd lesz a saját premier előtti vetítésünk a Lourdi házban az elefántos filmekkel, az is valószínűleg január vége, február eleje, még azt meglátjuk most. Ezt te tudod, de a hallgatók nem, azért vagyok kicsit belassulva, mert elkaptam a dengilázat Brazíliában, és ez is egy picit hozzátett ahhoz, hogy belassuljon az életem, nem nagyon vágytam erre, de hála Istennek már jobban vagyok. Szóval igaziból több különböző fórumon is meg lehet találni, de legstabilabban az Instagramon és a YouTube-on meg a Facebookon lehet elérni.
Ez a jelenünk, ugye, és hogy hova helyeznéd el magad egy ilyen 5-10 év múlva? Mit látsz, hogy te, mint dokumentumfilmes, valami nagyobb produkció van kilátásban esetleg, vagy van valamilyen nagyobb cél, esetleg több szellemi projekt, amit még meg kell valósítani?
Uh-huh. Hát a lista az véges, mármint, hogy... Mondod, hogy végtelen. Na, ez már a dengi.
Ez már a dengi. Amikor beüt a dengiláz, akkor a végtelen is véges lesz.
Igen.
Szerintem merjünk.
A lázámod is.
Merjünk távolabbra tervezni.
Jó. Igen, tehát a lista végtelen, ezt akartam mondani. De vannak ilyen erősebb gondolatok közösen is, kollégákkal, meg saját vonalon is. Ami közösen az Kuba, Kolumbia, illetve egy-két közép- és dél-amerikai projekt, az most valamiért egy kicsit nagyobb fókusz kap a jövőben szerintem. De ha csak ilyen unblock kell megnézni ezt az egészet, akkor az lenne nekem a célom. 2019-re az volt a célom amúgy, hogy létrejöjjön a vállalkozásom.
Az pipa, az meg sikerült. Pipa, az,
hála Istennek pipa. Igen. És 2020-ra pedig kicsit olyan ambícióim vannak, hogy ez egy nagyon furcsa dolog, mert nagyon sokat mozgok nomádok között, ilyen digitális nomádok között, és nagyon sok barátom is van, meg nagyon sok munka is köt hozzájuk. Én mégis úgy tartom, hogy minél többet utazok, annál nagyobb potenciált látok Magyarországban. És nem is csak potenciált látok, de kicsit missziót is, hogy nekem itt van dolgom. És ha nem is egész évben, de hogy én úgy gondolom, hogy itt ki kell alakítanom egy bázist. És ebből a bázisból kell kicsit ilyen fészekszerűen elhagyni és ide hazahozni a tudást, a tapasztalatokat, a munkákat és egyéb ilyen dolgokat. Tehát igazából 2020-ra talán az lenne nekem a nagy cél, hogy nekem már meglegyen a bázisom fixen, biztonságosan és jól működően, olyan projektekkel többségben, amikkel szeretek foglalkozni, és nem is csak az a lényeg, hogy szeressek, hanem hogy legyen üzenete. Tehát, hogy tényleg annyi jó projekt van, meg annyi dolog van, amivel mondjuk segíteni lehet, ha nem is csak mondjuk elefántokon, de mondjuk Magyarországon is rengeteg probléma van. Még Magyarországon is vannak helyek, ahol éheznek emberek, még Magyarországon is vannak olyan helyek, ahol nagyon jó lenne felzárkóztatni, vagy akár integrációban segíteni embereknek. Tehát engem ezek is nagyon érdekelnek, és talán az lenne 2020-ra a legfőbb projekt, hogy mondjuk a lelketlenebb projekteket elhagyni, és tehát az olyan...
Az élettel telibbeket.
Igen, az ilyen élettel és művészetebbel telibb projekteket első vagy előtérbe helyezni, illetve az, hogy már kialakuljon mellettem egy olyan gárda és egy olyan csapata, akik tudnak segíteni, és ahogy meséltem az elején, hogy tök jó egyedül dolgozni, én szeretek alapvetően egyedül dolgozni, meg a saját munkáimat vinni, de az már egy jó jel, hogyha kellenek emberek, az már jó jel, ha nincs időd mindenre, az már tök jó jel, ha nincs időd megvágni az anyagot, vagy hogyha nincs időd mondjuk kiszelektálni. Tehát én azt nagyon meg kell tanulnom, hogy mi az, amit ki lehet, tehát outsourcingolni lehet, ki lehet osztani más embereknek, mert ők is ugyanazt tudják csinálni, mint én. Az már egy más kérdés, hogy tehát mondjuk azért bíznak meg, mert azt szeretnék látni, hogy én hogyan vágom meg, vagy az én munkáim tetszettek, és azt szeretnék, tehát nem azt szeretném, hogy ilyen pénzorientáltan, ilyen futószalagon menjen az egész, mert ez engem annyira nem érdekel, vagy egy egészséges szintig érdekel, hanem azt szeretném, hogy nekem tényleg arra kelljen fókuszálnom, amiben jó vagyok, és meg tudjam teremteni azt a légkört, és anyagi, és mindenféle hátteret, hogy én azzal foglalkozzak, amiben jó vagyok, és mert ezt tanulom meg, akár egy ilyen dengilázzal, vagy akár bármelyik utazásommal, ami főleg a harmadik világban van, hogy baromi kevés időnk van, és nagyon-nagyon nem... hogy is mondjam, a keleti filozófiákban van egy nagyon jó példázat, amit szerintem Magyarországon be kéne vezetni. Ugye a legtöbb keleti országban a reinkarnációban hisznek, és azt hiszem, hogy a hinduknál van, de most nem akarok pontosan ebbe belemenni, de a lényeg, hogy amikor megszületik valaki, akkor a főpap az fölé hajol a csecsemőnek, és azt mondja, hogy embernek születtél, nagyon becsüld meg, mert ez egy iszonyat nagy esély. És én ezt szerintem minden egyes embernek ezt át kéne gondolnia, hogy mi embernek születtünk, ez egy iszonyat nagy esély. És ha körülnézek ma Magyarországon, Budapesten az utcán, én azt látom, hogy nem becsüljük meg ezt az esélyt. És nem akarok itt álszenteskedni, én is rendkívül sokszor vagyok lusta, sokat halogatok, ezer dolgot kell még megtanulnom, de a fejemben ott van ez, hogy ez egy esély.
Azoknak, akik élni akarnak ezzel az eséllyel, és esetleg azon gondolkoznak, hogy egy olyan utat szeretnének bejárni, mint amilyen a tiéd, mit tanácsolnál? Mi lenne az útra való?
Hát figyelj, igaziból az, hogy most kezdj el, mert mindig lesz holnap, meg holnap után, meg jövőre, meg még nincs full frame kamerám, meg még nincs mikrofonom, meg nem tudom micsoda. Én az elején olyan fusi dolgokkal csináltam meg a dokumentumfilmet, hogy így röhögtek rajtam páran, de ilyen kreatív röhögés, tudod, hogy te szikszalaggal tényleg? Tehát, hogy így, de igen, szikszalaggal. Tehát, hogy én amondó vagyok, hogy ha már tényleg úgy fekszel le, és úgy kezd, hogy van valami a fejedben, hogy ezt tök jó lenne megcsinálni, akkor ne engedd a hangoknak, hogy miért ne, hanem kezd el. Tehát nekem, és ez mai napig még nekem is megvan a fejembe, mert én is már írok a fióknak egy könyvet körülbelül 4 éve, és így ma reggel ébredtem rá, hogy amíg én nem nyomtatom ki hozzá a képeket, és nem rakom le magam elé az asztalra, én nem fogok a képekhez sztorit írni. Hiába rakosgatom én itt fájlokból, tehát hogy mindig az a lényege, nem véletlen a bármelyik vallás, megnézzük, mindig vallásban van egy manifestáció. Tehát, hogy a keresztény vallásban is az ostját megérte, történik valami. Szerintem ez a lényeg amúgy, hogy történjen valami. Mert ameddig az ember csak dumál róla, meg elmeséli az anyukájának, meg haveroknak, meg amúgy tök jó lenne, meg nagy álmom, hogy egyszer elutazzak, de megnézted már a repjegyeket? Megnézted, hogy tudsz eljutni oda, ha nincs elég pénzed a repjegyre? Tehát, hogy nekem mindig ez a problémám Magyarországon, hogy sok emberrel találkozom, akiknek vannak ambíció. Szerintem nem azzal van a baj, hogy nincs ambíció magyaroknak, hanem egyből megtaláljuk azt, hogy miért nekem, hogy fekszünk a kis meleg mocsárban, mert nekünk az úgy jó. Nekünk rossz, hogy nekünk jó. Tehát mi görgetjük magunk előtt Trianontól kezdve Mátyáson keresztül minden, csak nekünk hagyd legyen rossz. De ha már megtennénk az első lépést, és most nem azt mondom, hogy holnap mindenki csináljon egy saját vállalkozást, mert ez nem így működik. Tehát én mindig azt tartom, hogy arany középút, tehát nem, én nem hiszek azoknak az ilyen mézes-mázas kócsoknak, akik azt mondják, hogy csak vonz be, és akkor be lesz vonzba, és holnaptól Maserati-val jársz, és nem tudom mi. Mert szerintem ez nem is lenne egészséges, és nem is jó hosszú távon, és hogy nagyon sok embernek nem ez való. Én abban hiszek, hogy először le kell csendesedni, meg kell nyugodni, meg kell találni, hogy te tényleg mit akarsz, és biztonságosan fel kell építeni, de tenni kell érte nap, mint nap. Tehát, hogyha te pincérként dolgozol, de van egy álmod, akkor nem azt mondom, hogy dobd el a tálcát, és nem tudom, legyél freelancer holnap, mert nem, valószínűleg nem fog sikerülni. hanem akkor úgy legyél pincér, hogy már amikor van egy üres órád, akkor gondolkodj azon, hogy milyen marketing stratégiát csinálj, miben vagy jó, miben látod meg a nist, és utána, amikor hazamész, még 2 órát dolgozz azon. Csak 2 órát naponta. Nyomtasd ki, írd le, csinálj egy listát, szervezz találkozott emberekkel, akik már benne vannak. Ez egy másik fontos dolog, hogy általában azok az emberek, akik ezt csinálják régóta és sikeresek, tök szívesen segítenek. Tehát, hogy meg lehet kérni embereket, én is amúgy még a karrierem elején vagyok, de én nekem is nagyon sokan írtak már e-mailt, meg hívtak el találkozóra, hogy figyelj, én ezt hogy csinálom, meg hogy tudok-e segíteni. És tökre szívesen veszem, én nagyon szívesen segítek, és most mi egy kávé, érted? Meghívsz valakit egy kávéra, elmeséli, senki nem fogja leharapni fel, vagy hogyha azt mondja, hogy nem, akkor mi van? Kiküldesz 20 embernek e-mailt, aki benne van abban, amit te is szeretnél csinálni, tisztelettudódan, alázatosan, és abból borítékolom, hogy ha 15 nem is, de 10 biztos azt fogja mondani, hogy persze, ígyünk meg egy kávét.
Ez egy tökéletes zárszó, maradjunk is ennyiben. Ha valamit akarsz csinálni, akkor azt most csináld, és mindenképp igyál meg egy kávét azzal az emberrel, akivel ezt a valamit szeretnéd. Köszönöm, András.
Köszönöm szépen.
Freelancer Frekvencia, a Szabadúszók podcastje.